Kedves gyerekek, először hozzátok szólok, és az a bibliai ige, amit ma megtanulunk, nagyon könnyen megjegyezhető, így hangzik: szeretettel szolgáljatok egymásnak. Nem tudom, hogy ti milyen gyerekek vagytok otthon, titeket jellemez-e az, hogy mindig azt nézitek, hogy kinek lehet és hogyan lehet segíteni. Beteljesítitek ezt az ígét, hogy szeretettel szolgáljatok egymásnak. Sok gyereknek úgy kell könyörögni, hogy valamit megtegyen édesanyjának, édesapjának, és még ha nem is szólnak neki magától, soha se ugrik, hogy segítsen a másiknak. De ez az ige minket arra tanít, hogy Isten azoknak a gyermekeknek örül, akik kicsi gyerekkoruktól fogva szeretnek a másiknak segíteni. Örülnek, ha erre alkalmuk van. Egy példát szeretnék a Bibliából nektek felidézni, hogy milyen az, amikor valaki mindig azt nézi, hogy mit tehet. Mit tehet ebben az adott pillanatban a többi emberért? Biztosan hallottatok valamikor, vagy nem biztos, egyesek igen, mások talán nem, hogy Pál apostolt fogolyként vitték hajón Rómába. És a nagyon viharos időbe kerültek, és hajótörést szenvedtek. És végül a Jóisten kegyelméből csak úgy menekültek meg, hogy ki úszni tudott, úszott ki deszkaszálon, nagyon viharos zord időbe kijutottak egy szigetre, Málta szigetére. És azt írja a Biblia, hogy ott annak a helynek a lakosai megsajnálták őket, látva, hogy át vannak ázva, fázva, kiéhezve, és egy óriási tüzet gyújtottak. Hát 276 embernek kellett egy jó nagy tűz, hogy mindenki a tűz mellett melegödni tudjon. És van egy pici kis megjegyzés ott a bibliai történetben, ami nekem nagyon tetszik. Azt írja, hogy Pál apostol nagyon sok venyigét szedett. A venyige azok a szőlővesszők, amiket ott összegyűjtöttek, az elszáradt szőlővesszőket, és hogy ezt az óriás tüzet táplálják, mindenki igyekezett. És ha Pál apostol, akinek tulajdonképpen mindenki az életét köszönhette, és akit nagyon megtanult tisztelni, még a katonai parancsnok is, hogyha ő ott már idős ember lévén leült volna a tűz mellett, és ő nem csinál semmit, csak melegszik, mindenki természetesnek tartotta volna. De az apostol csak jött és ment, úgy elképzelem magam előtt, hogy az őszhajú apostol ugyanolyan serényen dolgozik, mint a többiek, szalad hozzá a venyigét, újra megy, azt mondja az igen, nagyon sok venyigét hozott a tűzre. És látjátok, ha valaki egész életében így gondolkozik, az haláláig így fog viselkedni. És én azt kívánom nektek, gyerekek, hogy már kicsi koroktoktól kezdve mindig azt nézzétek, hogy kinek lehet segíteni. És meg fogjátok látni, hogy ebben milyen öröm rejlik. Nektek ne nógatni kelljen titeket, ne bíztatgatni, ne könyörögni kelljen, hogy valamit megcsinálj, hanem az legyen az örömötök, hogy én segíthetek, hogy én tehetek valamit, hogy én adhatok valamit. És remélem, hogy ti ilyen gyerekek lesztek, és Pál apostol példája soktól eszetekbe jut, aki nem csak épp annyit tett, éppen egy picit, hanem amennyit csak lehetséges, mindent, és ilyenek legyetek ti is. Mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, olvassuk az igét Máté evangéliuma 5. fejezetéből. Máté evangéliuma 5. fejezetéből olvasom a 43-tól a 48. verset. Tehát Máté evangéliuma 5. fejezetéből a 43-tól 48. verset. Hallottátok, hogy megmondatott, szerest fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-e? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Nem, de a vámszedők is nem azonképpen cselekszenek-e? Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Kedves gyülekezet, a hegyi beszédnek azt a részét olvastuk föl, amire azt szokták mondani, hogy ez a legnehezebb, és ez a legteljesíthetetlenebb része Krisztus tanításának. De én szeretnék most egy kis részt ebből kiemelni, és nagyon szeretném, ha mindnyájan komolyan elgondolkodnánk rajta. Így olvassuk a 45. vers elején, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai. Elgondolkoztató? Ezek szerint lehetünk a mennyei atyánk fiai annélkül, hogy ezt magunkévá tennénk? És hogy a dolog egészen félreérthetetlen legyen, utána Jézus még kérdéseket tesz fel, azt mondja, hát ha ti szeretitek azokat, akik titeket szeretnek, akkor hol van a kereszténységnek a töblete? Hol van itt a Krisztus követés? És utána azt mondja is, ha azokat köszöntitek, akik titeket köszöntenek, hát akkor hol vagytok különbek az általatok megvetett vámszedőknél és bűnösöknél? Kedves gyülekezet, nem lehet ezt megkerülni. Nem lehet azt mondani, hogy itt Jézus valami olyan plusz feladatról beszél, amit igen, a legkiválóbbak, igen, hát őrájuk fölnézünk, ők talán meglépik, ugye, hogy ilyen ezt a magas lécet is, de hát ugye egy átlag keresztény, hát ereképten, hát emberek vagyunk. Még egyszer a szívetekre szeretném kötni. Jézus azt mondja, hogy legyetek a ti mennyei atyátok fiai. Ez azt jelenti, hogy ennélkül nem vagyunk a mi mennyei atyánk fiai, és nem lehetünk alkalmasak az Isten országára. Ezért gondoljuk csak át jobban ezt az egész ige szakaszt. Így kezdődött a 43. versben, hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Akik ismerik Jézus hegyi beszédét közelebbről, tudják, hogy jó néhány ilyen mondás van Jézus hegyi beszédében. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom nektek. És ezt nagyon tévesen sokan úgy értelmezik, hogy Jézus az Ószövetséghez képest mond valami mást, valami újabbat. Mintha az Ószövetség egy alacsonyabb szint lenne, és Jézus pedig azt most itt ugye fölül haladja, és ellentétbe állít valamit az Ószövetség kijelentéseivel vagy rendeléseivel. De kérem, mindenki figyeljen oda, hogy Jézus nem azt mondja, hogy megiratott, hanem azt mondja, hogy megmondatott. Nagy a különbség. Hivatkozott ő az írásra is nagyon sokszor, és azt mondja, nem olvastátok az írásokban? Így van megírva. De itt nem azt mondja, hogy megiratott a régieknek, hanem megmondatott. Jézus igazából a korabeli rabbinikus tanításra, a rabbinikus értelmezésre utal. Tehát akkor ezt az igét, hogy szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet, átkutathatja bárki az Ószövetséget, nem fogja megtalálni. Mert ilyen nincs megírva az Ószövetségben. De mégis milyen okoskodással hozták ki ezt a rabbinikus teológiában? Ha oda nézünk a Bibliákban, alatta olvassuk, hogy Mózes 3. könyve 19. fejezet 18. vers. Nézzük csak meg egy pillanatra. Mózes 3. könyve 19. fejezetében a 18. vers a következőképpen hangzik. Tehát Mózes 3. könyve, 19. fejezet, 18. vers. Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szerest fele barátodat, mint magadat, én vagyok az Úr. Nos, ebből a rabbinikus tanítás a következőt hozta ki. Ugye ezt nagyon ismerték, hogy szerest fele barátodat, mint magadat. Ugye ők is tudták és hangsúlyozták is, hogy ez egy kiemelkedő része a mózesi törvénynek. Ugye az az írástudó is tudta, akit Jézus megkérdezett, hogy te Jézustól mi a nagy parancsolat a törvényben? Mondta, hogy mondd meg te. Tudta. De mivel előtte itt van, hogy haragot ne tarts a te néped fiai ellen, ők ezt így összekapcsolták, és azt mondták, a szerest fele barátodat, ez is a te néped fiaira vonatkozik. Ezt az egészet a te néped fiaira vonatkoztatták, tehát a fele barátod, a családod, a fele barátod az ismeretségköröd, és a fele barátod a te néped. De ezen kívül a pogányok, az teljesen más. Ebből ők tovább léptek, és tovább következtettek. A te néped fiaira vonatkozik, hogy szeresd fele barátodat, azon túl pedig gyűlöld ellenségedet. És ez megdöbbent talán bennünket, de ismerjünk rá arra, hogy ez milyen eleven probléma volt a zsidóság körében, mert az irgalmas samaritánus példázatánál is ugye azt találjuk, hogy az az írás tudó, aki Jézusnak szépen beidézte, hogy igen, ez az egyik nagy parancsol, ez a törvényben, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, milyen kérdést tett fel utána? De ki az én fele barátom? Mert erről folytak a viták. Ki az én fele barátom? És a döntő általános értelmezés az volt, csak az én népem fiai. És akkor most felteszem azt a kérdést, hogy most mi megbotránkozva mondjuk ezt az ószövetségi gyülekezetnek az eltorzult gondolkozásáról, vagy pedig egy kicsit magunkra is ráismerünk. Megkérdezem, nem vagyunk hajlamosak mi is egy határvonalat húzni? Valahogy úgy vagyunk vele, hogy igen, hát vannak emberek, akik a szívemhez nagyon közel állnak, és hát még ugye az én népem fiai, akik az én hittestvéreim, akikkel hasonlóképpen gondolkozunk. Igen, itt tudom, legalábbis az eszemmel tudom, és azért valamennyire igyekszem is, hogy velük egy szeretett közösségben legyek. És aztán a többi ember. Egyesektől minimum idegenkedünk, mások iránt közönösek vagyunk, másokat megvetünk. Egész látóterünkön kívül esik a többi ember. És Jézus itt pedig valami egészen másról beszél, mert azt mondja, ahhoz, hogy legyetek a ti mennyei atyátok fiai, ahhoz tekintsetek ő rá, hogy ő esőt és napfényt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak, vagy ahogy Lukács evangéliumánál mondja, hogy jól tevő a háládatlanokhoz és a gonosztevőkhöz is. Vagyis ez nincs ilyen, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, a te néped körén belül, hanem ez az ellenségre is vonatkozik. Ez mindenkire vonatkozik ezen a körön kívül is. És testvéreim, el kell ismernünk, hogy ezzel mi nem egészen így vagyunk. Itt ahhoz, hogy a mi mennyei atyánk fiai legyünk, még óriási változásra volna szükség. Szeretném a Tituszhoz írt levélet is, ha föllapoznánk egy pillanatra, és szeretném ott megmutatni, hogy a határvonalnak egész máshol kéne lenni. Nem itt, hogy az enyéim, és ott igyekszem gyakorolni, hogy szeresd fel a barátodat, mint magadat, már amennyire tegyük hozzá, aztán a többi nem számít, hanem a határvonalnak időben kéne lenni a következőképpen. Olvasom a Tituszhoz írt levélből. A Tituszhoz írt levél harmadik fejezetéből az első négy verset csak kivonatosan idézem. Emlékeztessed őket, írja Pál apostol a munkatársának, Titusznak, hogy mire emlékeztesse a gyülekezeteket. Második vers. Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyengédek legyenek, teljes szelídséget tanúsítván minden ember iránt. Hadd olvassam még egyszer ezt a verset. Senkit ne szidalmazzanak. Ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanúsítván minden ember iránt. Tehát nincs egy kör meghúzva, hogy eddig és tovább nem. Mert régen te mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk. És hadd olvassam a végét, gonoszságban és irigységben élők, gyűlölségesek, egymás gyűlölők valánk. Negyedik vers eleje, de amikor a mi megtartó Istenünknek jó volta, és az emberekhez való szeretete megjelent, nekünk személyesen megjelent, a megtéréskor, az újjászületéskor ennek vége. Testvérem, itt kéne lenni a határvonalnak, hogy addig, amíg a mi életünkben megjelen, nem jelenik, nézzük csak, hogy mondja, a mi megtartó Istenünknek jó volta, és az emberekhez való szeretete, addig még előfordulhatott ilyen. Voltunk mi is esztelenek, tévelygők, gonoszságban, irigységben élők, gyűlölségesek, egymás gyűlölők. De miután az Istenünknek a jó volta, az emberekhez való szeretet, ami számunkra megjelent, ennek vége. Mi a mennyei atyánk fiaivá válunk, akik úgy viselkednek, ahogy itt is olvastunk, és ahogy a Jézus a hegyi beszédben tanította. Nagyon elgondolkoztató az, hogy mit is értsünk azon, hogy az ellenség szeretete. Nagyon sokan azt mondják, hát ez nem megy, hát ez egy természetellenes dolog, amit Jézus kíván. Hát hogy tudja valaki az ellenségét szeretni? Ezt azért mondjuk, mert nem értjük azt, hogy a Biblia nem véletlenül használ két szeretett szót. Az egyik szeretett szó a görög nyelvben, az új szövetség nyelvén a phileo, ami az ilyen érzelmi viszont szeretetet jelenti, amikor van valami érzelmi késztetésem a szeretetre, jön a másiktól valami, amiért én is érzelmi szeretettel viszonyulok hozzá. De van egy másik szó is az új szövetség nyelvében, ez az agapé, ami azt jelenti, hogy ez a szeretet nem érzelmi késztetésekre indul meg, hanem pont azért, mert az Istenre tekintek, mert megértem, hogy Isten jól tevő a háládatlanokhoz, a gonosztevőkhöz, megértem, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson, megértem, hogy Krisztus a világért adta az életét, minden egyes emberért, és én úgy tekintem, hogy mivel Isten engem is megmentett ezzel a szeretetével, én adósa vagyok minden embernek ugyanezzel a szeretettel, elkötelezett vagyok, hogy ugyanígy viszonyuljak minden emberhez, ahogyan ő tette. Ez a szeretet, ez értelmi és lelkiismereti indítékból fakad. És nem függ attól, hogy a másik hogyan és miképpen viselkedik. Nagyon érdekes, hogy a Bibliában ismerjük jól azt a szakaszt, hogy a lélek gyümölcsei. Hogyha valakiben a Szentlélek dolgozik, akkor ennek milyen látható következménye gyümölcsei lesznek. És azzal kezdő, hogy szeretet. Ez az első. A Péter második levele első fejezetében pedig úgy szokták ezt emlegetni, hogy a keresztény növekedés létrája. Hogy a ti hitetek mellé ragasszatok. És akkor mondja, hogy hogy növekedjen egy keresztény a hitben, az igaz cselekedetekben. És a végén azt mondja, hogy végül ragasszatok az eddigi erényekhez atyafiakhoz való hajlandóságot, és itt fordítja ezt a bizonyos, ez a testvéri szeretet, az a fileógiával kifejezett szeretet, és azt mondja, mindezek fölébe pedig szeretetet, és itt van az agapé. Tehát azt mondja, ha nem tudunk följebb lépni onnét, hogy akkor szeretünk, mikor erre van egy érzelmi indítatás, mikor erre van okunk, amikor valamiért jól esik szeretni, és nem tudunk föllépni az agapénak a szintjére, amikor már az Istenhez hasonlóan azért szeretünk, mert egy ember, egy elveszett, egy szánandó ember, függetlenül attól, hogy ő hogy bánik velem, az Isten őt is megmenteni szeretné, ő is boldogságra vágyó, őnek is az örök élet lenne az élete beteljesedése. Nem is tudja, hogy mit cselekszik. Emlékszünk, hogy Jézus hogy imádkozott a kereszten ellenségeiért? Bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Én nem tudom, miért nem vesszük mi gyakrabban a szánkra ezt? Vagy miért nem idézzük legalább a gondolatainkba gyakrabban? Mikor ilyen ellenszenves indulatokkal viselkedünk valaki iránt, mennyit segítene, hogyha hirtelen fölidéznénk, tudják, mit cselekszenek? Hát ők a legszállandóbbak, nem is tudják, hogy mit cselekszenek. Nem tudják azt, hogy mi az, hogy szeretettörvény. Nem tudják, hogy igazán ez a boldogság útja. Nem tudják azt, hogy hogyan lehetne ezzel összhangba kerülni, hogyan szabadulhatnának meg a megkötöző bűneiktől. Nem tudják azt, hogy a bíró elé fognak állni. Nem tudják azt, hogy itt örök élet vagy örök halálatért, hát nem szánandó állapotban van egy ember. Nem tudják, hogy mit cselekszenek. Nem tudják, hogy a széles úton járnak, a halál felé vezető úton. Megkérdezem, nincs mindig ok, ha gondolkodunk, hogy eljussunk az agapénak, az isteni szeretetnek a magaslatára. És ez az, amiben nagyon komolyan kellene gyakorolnunk magunkat. Tehát azt láthatjuk a lélek gyümölcseinél, hogy a kiinduló pont is a szeretet, Isten legelőször arra kezdi hangolni a szívünket, de a keresztény növekedés csúcsa is a szeretet. a testvéri szereteten, a belső körül lévőkhöz való hajlandóságon túl, az agapé az ellenség iránt is, minden ember iránt, akármilyen nyomorúságban vagy akármilyen lealacsonyodott helyzetben van. Szeretném feltenni azt a kérdést, egyáltalán élő ember eljuthat erre a magaslatra? És én szeretnék nektek egy gyakorlati példát mutatni. Az apostolok cselekedetei 21. fejezetét keressük meg. Ugye itt azt olvassuk, hogy Pál apostol visszamegy Jeruzsálembe a misszió útjai után, és az ellenségei, hozzá kell tennem a testvérei közül való ellenségei, szépen úgy rendezik a dolgot, noha ezt a véget azért nem akarták, de mindenestre beleviszik, hogy a templomba bemenjen, és ott aztán a tömeg megtámadja Pál apostolt. És ezt sokszor el kell olvasnunk, hogy úgy igazán magunk elé képzeljük, hogy miféle jelenet volt ez. Így olvasom a 21. fejezetben a 30. verset. Megmozdult azért az egész város, a nép összecsődült, és Pált megragadván vonszolják ki őt a templomból. Mikor pedig meg akarták őt ölni, feljutott a hír a sereg ezredeséhez, 32. vers, akik azonnal vitézeket és századosokat vévén maga mellé lefutott hozzájuk. Azok pedig, mikor meglátták az ezredest és a vitézeket, megszűntek Pált verni. Ugye képzeljük úgy kicsit magunk elé ezt a jelenetet. Aztán akkor az ezredes ugye parancsolja, hogy vigyék ki, és így olvassuk a 35. versben, mikor pedig a lépcsőkhöz jutott, úgy vitték őt a vitézek, így tudja az ember elképzelni, hogy a fejük fölé emelték a kezükkel a katonák, úgy vitték őt a vitézek a néptömeg erőszak tétele miatt, mert követte őt a népnek sokasága kiáltozva, öld meg őt. És szeretném, hogyha látnánk azt, hogy ez Pál apostolt mire késztette. Mondjuk, ha mi lettünk volna erre a helyzetbe, hát az ember tele van kétségbeeséssel, meg tele van indulattal, ártatlanul mit művelnek velem, és mikor a katonák kimentik, na hála Istennek, csak innét kint legyek, és Istenem ezeket a gyalázatos gonosztevőket meg büntesd meg, vagy valami ilyesmi. De nem ez történik, hanem mikor Pál apostol szót érte az ezredessel, és tudja tisztázni vele azt, hogy hát nem ő az a bizonyos egyiptomi, aki 4000 orgyilkost kivitt a pusztába, hanem ő egy szilíciai zsidó ember, akkor Pál apostolnak egy kérése van. Engedd meg, hogy hadd szóljak a néphez. Mert ő nem akar belenyugodni, hogy ezek ebben az állapotban vannak. Neki ezek az abszolút ellenségek, ugye elég szemmel látható, hogy ellenségek. Ezek az abszolút ellenségek, ezek a gyilkos ellenségei neki fontosak. Mert ezekre is úgy tekint, hogy nem tudják, mit cselekszenek. És ő meg akarja győzni őket. El akarja mondani, hogy én is úgy gondolkoztam, mint ti. Én is üldökléstől lihegve üldöztem a keresztényeket. De el akarja mondani nekik a megtérése történetét, hogy nyitogassa a fülüket, a szívüket. Testvérem, el tud jutni az ember arra a magaslatra, hogy szeresd ellenségedet. Pál apostolban nem gyilkos, dühös indulatok voltak. Nem viszonozta, ahogy ezek az emberek vele bántak, pedig nem akármi lehetett, ahogy össze-vissza verték, rángatták, majdnem megölték, ahogy lihegve mondták, öld meg. És neki ezek az emberek fontosak voltak. Igen, ember eljuthat erre a magaslatra. Itt a gyakorlati példa. És én azt hiszem, hogy nekünk ezt kell megérteni, hogy ha mi mondogatjuk egymás között azt, hogy hát tudjuk, hogy Jézus eljövetele közel van. Tudjuk, hogy milyen válság előzi meg. És tudjuk, hogy milyen drámai képet fest a Biblia az emberi történelem végkifejlete. És mondjuk, hogy tudjuk, igen, az Istennek az utolsó mentő kegyelmű üzenetét tovább kell adni az embereknek. És ugyanakkor mégis mit csinálunk? Nézzétek meg, őszintén így van. Nekünk is van az én népem fiai, van egy kör, ahol én legalábbis a körön belül többé-kevésbé igyekszem megvalósítani, hogy szerest fele barátodat, és itt említem meg, milyen szomorú, hogy még ezen a körön belül is előfordulhat neheztelés. Még ezen a körön belül is előfordulhat idegenkedés. És akkor hol van a többi ember? Hol vannak az ellenségek? És pedig őértük kellene, hogy dobogjon a szívünk, és állandóan tudatosítani magunkban, hogy igen, ők mind az én felebarátaim. Ha még egy pillanatra visszamegyek Mózes 3. könyve 19. fejezetéhez, szeretném megmutatni, hogy milyen vakok voltak Jézus kortársai, amikor az előbb idézett ígéből levezették azt, hogy hát a néped fiait szeresd, mint felebarátodat, de aztán azon túl a többieket gyűlöld, ott szabad már, hogy nézzétek meg, hogy milyen vakok voltak, mert itt Mózes 3. könyve 19. fejezetének a 34. versében ezt olvassuk. Nem egy másik részében a Bibliában, egy pár verset alatt, ugyanabban a fejezetben. Olyan legyen nektek a jövevény, aki nálatok tartózkodik, mintha közületek való benszülött volna, és szeresd azt, mint magadat, mert jövevények voltatok Egyiptom földjén, én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Megkérdezem, félreérthető vagy félreérthetetlen volt ez az ige? Olyan legyen nektek a jövevény, aki nálatok tartózkodik, mintha közületek való benszülött volna, és szeresd, mint magadat. Teljesen világos volt. Mégis az ember így ki tud térni az elől, ami, ahogy szoktuk mondani, nincsen ínyére. És testvére, megint azt mondom, nézzük magunkat ebben a tükörben. Nekünk olyan, mint a népünk fiai, olyan, mint a közülünk való, mindenki, aki körülöttünk van, tudatlanságban, sötétségben, bűneikben vergődő emberek. Ugyanaz a kezdeményező szeretet jellemez bennünket, mint ami Jézus Krisztust. És ez az oka annak, hogy mi mondjuk, hogy feladatunk lenne embereket menteni, a bizonyságtevés szolgálata, de mégis alapvetően telnek a hónapok, telnek az évek, mindenki él a maga kis körzetébe, és az igazi szeretet szolgálatra való elindulás, hogy mi felnőttek is, amit a gyerekeknek mondtam, hogy mi felnőttek is azt nézzük, hogy mit tehetek a másik emberért. Az pedig teljesen kizárt, hogy én még károkozó legyek, hogy én még a szeretettel ellentétben cselekedjek, mert mindig a fülünkbe cseng, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai. Enélkül nem lehetünk a mi mennyei atyánk fiai. Figyeljétek meg azt a reflexet, nem véletlen, hogy Jézus még ilyen kis dolgot is említ, ha csak azokat köszöntitek, akik titeket köszöntenek. Ha másról nem veszik észre magunkat, vegyük észre, hogy néha milyen nehezünkre esik valakinek köszönni. Úgy az ember szeretné inkább nem észrevenni. Úgy szeretné inkább elkerülni. Úgy nem is legyen egy szemtől szembe találkozás. Mert nem jutottunk el az agapénak, az igazi isteni szeretetnek a magaslatára. Tudatosan nem küzdünk azért, hogy nekem ez én bennem nem maradhat. Mert a mi mennyei atyánkhoz kell hasonlóvá válnunk, ahogy Jézus mondta. Szeretnék egy néhány sort olvasni Ellen White-tól, ami nagyon tanulságos hasonlat és szívbe markoló hasonlat, és ebben a tükörben is láthatjuk, hogy miközben azt mondjuk, hogy meg vagyunk győződve Jézus eljövetele közelségéről és a küldetésünkről, mégis milyen közöny jellemző a szűk körön kívül lévők iránt. Így olvasom. Az isteni szeretet a kifürkészhetetlen mélységeket is megjárta az emberért, az angyalok pedig csodálkozva nézik, mennyire felszínes a hálája azoknak, akikre ez a szeretet árad. Az angyalok csodálkoznak, hogy milyen kevéssé érdekli az ember, az angyalok csodálkoznak, hogy milyen kevéssé értékeli az ember Isten szeretetét. A menny megdöbbenve szemléli az emberi lelkek iránti közömbösségünket. Még egyszer, hadd olvassam. A menny megdöbbenve szemléli az emberi lelkek iránti közömbösségünket. Akarjuk-e tudni, mit érez Krisztus mindezek láttán? Vajon mit érezne egy apa és anya, ha tudomást szereznek arról, hogy eltűnt gyermekük mellett a hidegben és hóban csak úgy elmentek, és ott hagyták pusztulásra ítélve azok, akik megmenthették volna? Nem okozna ez nekik szörnyű fájdalmat, és nem háborodnának fel? Nem vádolnák-e azokat a gyilkosokat olyan forró haraggal, mint a könnyeik, és olyan hevesen, mint a szeretetük? Minden ember szenvedése Isten egyik gyermekének a szenvedése. És azok, akik nem nyújtják oda segítő kezüket pusztulásra ítélt embertársuknak, kiváltják Isten igazságos haragját. Ez a bárány haragja. Döbbenetes, nem? Mindazokhoz, akik azt állítják, hogy Krisztust követik, de közömbösek voltak embertársaik szükségletei iránt, ő így szól majd a nagy ítéletnapon. Nem tudom, honnét valók vagytok ti. Távozzatok tőlem mindnyájan, akik hamisságot cselekeztek. Testvéreim, azt hiszem, hogy érezzük, hogy mennyire nekünk szól ez a szakasz. Amikor legutóbb itt voltam, nem tudom, a jelenlévő közül valaki emlékszik-e, Ézsaiás könyve 60. fejezetének az első versei voltak az igehirdetés alapigéi, és ott ugye arról van szó, hogy majd a késői eső akkor árad ki, amikor két dolog találkozik, hogy már sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, de az Isten népén feltámad az Úr dicsősége, meglátszik rajtuk az Úr dicsősége. És beszéltünk arról, hogy mi az Isten dicsősége, az isteni jellem dicsősége. Szerintetek itt az ideje, hogy tovább lépjünk a hegyi beszéd megvalósulása felé? Hogy az Isten dicsősége, az isteni jellemnek a dicsősége látható legyen rajtunk. És valóban olyan kezdeményezőek legyünk a segítő szeretet szolgálatban, az odaadásban, és ne legyen nekünk ilyen közönös réteg, ne legyen határvonal valahol meghúzva, hogy eddig az én népem, itt szeretem a fele barátomat, már amennyire, aztán azon túl senki. Mert ha így gondolkozunk, akkor mindig csak beszélünk a küldetésünkről, de sohasem fogjuk teljesíteni. És én egy gyakorlati tanácsot szeretnék adni, hogy hogyan induljunk el ezen az úton. Nagyon sokat fontolgassuk a fejünkben azt, hogy Isten jótevő a háládatlanokhoz is, a gonosztevőkhöz is. Nagyon, nagyon gyakoroljuk azt, hogy Isten hogy néz emberekre. Én megvallom nektek, én már sokszor néztem ebbe a tükörbe, mikor engem olyan rémesen taszított egy ember a maga nagyon visszás viselkedésével, akkor így leckésztettem magamat belül. Azt mondtam, na és most képzeljem el, hogy az Isten őt is épp úgy szereti, mint engem vagy a másikat. Képzeljem el, hogy az Isten szíve vérzik ezért az emberért. Képzeljem el azt, hogy az Istennek ez az ember fontos, és a Krisztus ezért az emberért is meghalt, és ha egyedül lett volna, érte is megtette volna. És akkor mindig azt mondom, ilyen, úgy érzem én is, hogy nem lakik bennünk semmi jó az Istenhez képest. Mennyire semmi az ember. Hol vagyunk mi képesek, hogy az ellenségeink, a nekünk ellenszenvesek, akik nekünk csak bajt okoznak, hogy azokhoz így tudjunk viszonyulni. Isten pedig az ellene lázadókért is megtette. És ahhoz, hogy a mi mennyei atyánk fiai legyünk, erre van szükségünk. Gondoljunk arra, hogy a mi lelkületünk hasonlít-e Ábrahaméhoz. Mikor én ilyen sóhajokat hallok, ó, csak már jönne Krisztus, már csak szabadulnánk meg. És akkor ugye természetesnek vesszük, hogy x tömeg ember elveszik, nem baj, hogy mi nem végeztük el a küldetésünket. Akkor mindig eszembe jut Ábrahám. Mikor Ábrahám meghallotta, hogy a Sodoma Gomora lakosai már milyen mértékét merítették ki az isteni kegyelemnek is, hogy a bűnük az égre kínált, akkor mit csinált? Nem csak Lót érdekelte, hanem elkezdett könyörögni az Istennek. Uram, ha 50 van. Uram, ha ennyi van. Megrendült azon, hogy ezek az emberek így elvesztenek. És mi megrendülünk azon, hogy embertömegek úgy elvesztenek, ahogy a drámai hasonlatot mondja az írás, mintha a szőlőtaposó kádba vetnék a szőlőszemeket, és megtaposnák. Minket nem rendít meg, hogy emberek így vesztenek el. És bennünk nincs ez a lelkület, mint Ábrahámban, hogy imádkozzunk. És ez a másik dolog, amit tegyünk, az egyik, hogy sokat gondolkozzunk azon, hogy az Isten hogy tekint emberek, és én is úgy akarok tekinteni, hogy ő tekint. A másik dolog pedig, hogy Jézus azt mondta, imádkozzatok a ti ellenségeitekért. Próbáljuk meg a bennünk földgyűlő, ösztönös érzéseket eloszlatni azzal, hogy imádkozunk azokért, akiket nehezünkre esik, hogy így mondjam, befogadni. Kezdjünk imádkozni értük. És imádkozni saját magunkért, hogy én őt el tudjam fogadni, én igazi szeretetet tudjak tanúsítani iránta. És harmadszor imádkozunk azért, hogy Isten nekünk adjon alkalmakat az igazi szeretet szolgálata és az igazi bizonyságtevésre. És ha nekünk az eszünk ezen jár, és ha ez mindennapi imádságunknak a része, akkor az Isten nagyon sok alkalmat fog adni. És én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy a hegyi beszédnek ezt a részét ne lépjük át a jövőben úgy, hogy hát igen, nagyon szép, de elérhetetlen eszmény, hanem mindig a csengjen a fülünkbe belőle ez a részlet, hogy legyetek a ti mennyei atyátok fiai. Ha én még bárkivel is gyűlölködöm, ha én egy neheztelésen nem tudok túllépni, és ha a felebaráti szeretetet csak egy zárt körön belül vagyok képes gyakorolni, és a többi ember nekem minimum közönyös, és nem teszek erőfeszítéseket, én nem gyakorlom a szeretet szolgálatot, nem keresem a szeretet szolgálat alkalmait, nem imádkozom értük, nem keresem a bizonyságtevés alkalmait, akkor én még nem vagyok az Istennel összhangban. És kívánom, hogy mindannyiunkban maradandó legyen Jézusnak ez a tanúságtétele, és ne tűrjünk meg magunkban neheztelést, ellenszenved senki iránt, és nyissunk a zárt körön kívülre. És imádkozzunk azért, hogy Isten minket korlátlanul használjon föl a veszendő tömegekért. És tekintsünk rájuk úgy, mint Jézus, hogy nem tudják, mit cselekszenek. Milyen szánandóak, mennyire szükségük van az igazi krisztusi szeretet megnyilatkozására emberek által. Milyen szükségük van a jó szóra, a tiszta szóra, a Krisztushoz vezető bizonyságtevésre. A Jóisten munkálja ezt a változást bennünk, hogy mi is azok között lehessünk majd, akiken az Isten dicsősége feltámad, akiken az Isten dicsőséges jelleme meglátszik. Amen. Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és az elhangzott ének minden sorával azonosulni tudunk. Bocsásd meg nékünk, Urunk, hogy mi olyan észrevétlenül belesüppedünk egy lényegében továbbra is önző életszemléletbe és életgyakorlatba. Urunk, beismerjük, hogy alig tudunk igazán meglátni téged. Alig tudunk igazán valódi fogalmat alkotni arról, hogy ki vagy te. De Urunk, kérünk, vésd a mi szívünkbe ezeket az ígéket, hogy te jól tevő vagy a háládatlanokhoz és a gonosztevőkhöz is.
Te elsőt és napfényt adsz mind az igazaknak, mind a hamisaknak, és hogy te a világot szeretted úgy, hogy egyszülött fiadat adtad érte. Mennyei atyánk, kérünk téged, változtass a mi gondolkozásunkon, munkálkodj a mi szívünkön, hogy a te jellemednek a dicsősége rajtunk is látható legyen. Urunk, mennyire szégyenkezünk, hogy még előfordulnak ilyen meg nem bocsátó neheztelések, még hogy így mondjam a körön belül is. És milyen távol vagyunk attól, hogy azt mondjuk neked, hogy itt vagyok, Uram, küldj engem. A mi szívügyünk ugyanaz, ami a tiéd, és mi könyörgünk, mint Ábrahám a veszendő tömegekért, hogy tartsd még féken a szeleket is, és mi közben szívvel, lélekkel mindent meg akarunk tenni a körülöttünk lévőkért. Szerető mennyei atyánk, bocsásd meg a mi vétkeinket, csak ezt tudjuk mondani. És arra kérünk, hogy tápláld a te szeretetedet a mi szívünkbe, és add, hogy megízlelhessük, hogy milyen boldogság ez a szeretet, milyen könnyű az ember szíve, amikor nem birkózik magával, hogy embereket elfogadjon. Mennyire felszabadító úgy gondolkozni, úgy érezni emberek iránt, Urunk, amilyen te vagy irántunk. Kérünk téged, ajándékozz meg ezzel bennünket, és segítsd, hogy mindig a szemünk előtt legyen a látomás, hogy olyan néppé kell lennünk, akiken meglátszik a te dicsőséged. Urunk, segíts, hogy odajussunk mi is, mint Pál apostol, aki azokat a gyilkos, ütlegelő ellenségeit szeretettel atyafiainak tudta szólítani, és nem magával foglalkozott, hanem az volt a vágya, hogy a szívükre beszéljen, még ebben a helyzetben is. Urunk, segíts, hogy mi is az ellenség szeretetének ilyen magaslatára emelkedhessünk. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj velünk egész napon át. Amen.